Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! A település történetét is elmesélik a többnyire a térségben talált pénzérmék segítségével Szarvason. A napokban nyíló tárlaton járunk a műsor első perceiben.
Pont ezért kerül rá a kilátásra, a bemutatásra a nyáron sor, azért, hogy minél több turista jöjjön el, hiszen a pénzérmék érdekesek, mondjuk mindenképp meglepőek az, hogy milyen picik egyébként, tehát engem mindig megdöbbent. Láttam már sok ilyet, akár fotón, akár most ugye helyi szinten is, de mindenképp megdöbbent, hogy milyen picik ezek érmék.
A mélyszántás jó is, meg rossz is, tehát olyan szempontból kellemetlen, hogy egy jó ideig nem tudunk menni a műszerekkel, mert nagyon egyenetlen a talaj, levegős, meg kell várni, amíg elsimul, letömörödik a talaj. Más szempontból pedig úgymond újra keveri alapokat, tehát van olyan lelőhelyünk, amit már negyedik éve kutatunk, és még mindig jönnek elő az érmék folyamatosan.
Maga a kiállítás úgy indult, hogy csak szarvasi érmek lesznek bemutatva, de bizonyos korszakból olyan kevés érmet találni, hogy a Nemzeti Múzeumhoz fordultak segítségért, hogy tudnánk-e ezt a hiányt pótolni, és mi minden segítséget természetesen megadtunk ehhez.
Ezután Szegedre indulunk, ahol Munkácsi kiállítás várja a látogatókat. A több mint 80 képet bemutató tárlat a festő szinte minden korszakát az érdeklődők elé tárja.
Nekünk sem kell panaszkodni, hiszen a Móra Ferenc Múzeumnak a parlamentben látható honfoglaláskép szén és színvázlata, ami csalóka ez a név, mert ezek 4 méternél nagyobb festmények, tehát ezek hatalmas méretű festmények, amelyek dísztermünkben látható, a mi állandó kiállításunk része, hiszen Munkácsi ide festette, Szeged városa már 1890-es években megvásárolta, és gyakorlatilag a múzeum épületével egyidősek.
Végül egy feltáráson járunk Kecskemét határában. Míg itt szarmot a temetkezéseket és települést kutattak, már készül egy nagyszabású avar kiállítás a múzeumban.
A teljes avar település rendszernek egy olyan szervezettséget látjuk, ugye, amit soha nem feltételezett még a szakma. Hát ugye ennek a megfejtése ez még várat magára. Ez a kiállítás ez egy olyan alkalom lesz, ahol először ezt nagy nyilvánosságnak bemutathatjuk, illetve hát ami nagyon fontos és kiemelendő, hogy itt akár a Gepida kiállításhoz kapcsolódóan, itt az avar kiállításhoz is egy nagyon komoly kiállítási katalógus készül.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is. Szarvason a készülő érem kiállításon Rosszik Zoltán történésszel, a Tesedik Sámuel Múzeum igazgatójával, Cesznák Zsolt régészeti asszisztenssel, a tárlat kurátorával és Vida Istvánnal, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának főosztályvezetőjével beszélgettem.
Most a Tesedik Sámuel Múzeum dísztermében vagyunk, itt készítjük elő a kiállítást, és most készülünk elő erre a nagyon szép érem kiállításra itt a múzeumban.
Összesen hány érmet mutatnak be?
1400 darab érem lesz körülbelül, ugye a éremkincsekkel együtt.
Tehát akkor lesznek olyanok is, amik ömleszre kerülnek a látogató elé?
Természetesen az éremkincsek úgy mutatnak jobban, hogyha ömleszre állítjuk ki őket.
Mekkora időszakot ölelnek fel ezek az érmek?
Hát az első századtól egészen a 18. század elejéig durván.
Ezeknek mindegyike kapcsolódik, meg kötődik ide Szarvashoz?
Többségében igen, de szerencsére sikerült nem csak a régészeti feltárásokból, hanem kölcsönzünk is érméket.
Gyanítom, hogy a legfőbb kölcsönző az a Nemzeti Múzeum.
Hát nem legfőbb, de egyetlen kölcsönző, hiszen maga a kiállítás úgy indult, hogy csak szarvasi érmek lesznek bemutatva, de bizonyos korszakból olyan kevés érmet találni, hogy a Nemzeti Múzeumhoz fordultak segítségért, hogy tudnánk-e ezt a hiányt pótolni, és mi minden segítséget természetesen megadtunk ehhez.
Melyik az a korszak, ahol nagyon nagy érem hiány van?
Ez a népvándorláskor, tehát azt mondanám, hogy a 6. század második felétől kezdődően a magyar honfoglalásig terjedő időszak itt az Alföldön, amikor egyrészt annyira lecsökken a lakosságnak a száma, a korábbi kereskedelmi kapcsolatok elhalnak, újak nem épülnek ki, hogy maga az éremanyag is annyira visszaesik. Egy olyan lakosság költözik valószínűleg a Kárpát-medencében, aki még nincs szokva az érem használathoz, hiszen egyéb történelmi példák alapján azt látjuk, hogy a keletről érkezett népeknek egyáltalán meg kellett tanulnia a pénz használatát, mielőtt ugye ezt ők széles körben elterjedhetett volna közöttük.
Egyáltalán az ő pénzhasználatuk az a klasszikus pénzhasználat volt?
Nem voltam ott, nem tudom, de bizonyos jelekből úgy ítéljük meg, hogy van, amikor inkább díszítő funkciót kapnak ezek az érmek, tehát amuletként, ruhadíszként, veretként használják ezeket, de az időben előre haladva mindig azt figyelhetjük meg, hogy előbb-utóbb ezek valóban pénzfunkciót is betöltenek.
Itt van előttünk az asztalon egy lista, hogy milyen érmek fognak bekerülni a kiállításba, és hát gyakorlatilag itt Vespasianustól, az első századtól kezdve, rengeteg római császárnak a pénze itt van. Ezek hogyan kerültek ide, hiszen ugye ez nem volt a provincia része?
Hát valószínűleg ezek nem közvetlenül Rómából származik egy részük, hanem itt a Barbarikumban a különböző törzsek, népek között foroghatott, és a köztük lévő diplomáciai és gazdasági kapcsolatnak köszönhető, hogy eljutottak ide. Majd aztán a negyedik századtól igazából arra gondolunk, hogy már akkor itt egy közvetlen római birodalomból irányuló pénzbeáramlás is megjelenik. Ez részben annak köszönhető, hogy ugye a római hadsereg a birodalom az Alföldön óriási építkezésbe kezd valamikor a harmadik, negyedik század fordulóján feltételezhetőleg a csőrszároknak a kiépítéséhez, és ez feltételezésünk szerint egy nagyfokú római szakember gárdának és a hadsereg részéről is egy nagyfokú jelenlétre számolhatunk, akik tulajdonképpen megismertetik a helyiekkel a mindennapi pénzhasználatot.
Meg hát ugye nyilván beszállítói voltak, ha nem is itt, de mondjuk a Dunához közelebb a római birodalomnak.
Valószínűleg igen.
Hogyan került elő az érmek többsége itt Szarvason, illetve Szarvas környékén?
2019 óta működik a múzeumban ez a úgynevezett közösségi régészeti program, mely során civilek segítenek a múzeumnak, közös projekteket hozunk létre, közösen tervezünk, az ásatásokhoz kapcsolódó lelőhelyeket vizsgáljuk, tervezett kutatásokat végzünk, gyakorlatilag hémdirektoros kutatásokról beszélek. Ennek kapcsán kerülnek elő az érmék többsége.
Hanyan vannak összesen?
Összesen 3 civilről beszélünk, azokból az egyik már csak fél civil, mert időközben a múzeum munkatársa vagyok, és én próbálom koordinálni, illetve a bekerült anyagot katalogizálni, illetve ilyen kiállítást szervezni belőle, vagy készíteni belőle.
Meglehetősen termékenyek, hogyha csak 3 vannak, mert akkor ezek szerint több száz érmét találtak azóta.
Igen, 2 fiatal ember, amikor teheti, kínál a területen, természetesen minden terület örökségvédelmi engedéllyel rendelkezik, tehát a kutatási engedélyt megkérjük rá, minden egyes alkalom. És fáradtságot nem kívül vannak kint, rengeteg órát töltenek kint, és minden egyes leletet dokumentálnak, GPS koordinátát rögzítenek róla, és az bekerül ide a múzeumba, és a feldolgozás pedig a későbbiek során itt zajlik.
Szó esett már arról, hogy a népvándorlás korából meglehetősen kevés pénzlelet van, viszont melyik korszakban van nagyon sok?
Árpádkor is elég erős, illetve a késő középkor. Igazából nagyon jól tükrözik az érmék, például a nagyon jól megfogható a tatárjárás utáni elnéptelenedés, mert a harmadik Béla érméi után nagyon hosszú szünet van, egyetlen településen találtunk. 5. Kun László, illetve már Anzsú érmék kezdenek megjelenni, de gyakorlatilag a köztes részben teljesen hiányzik ez az éremanyag.
A török kor is egy ilyen hasonló pauzát jelent?
Igen, a török korban is volt egy második tatárjárás itt, amikor a krími tatárok itt elpusztították a népességet, és ez is nagyon jól tükröződik az éremanyagban.
Elsősorban egyébként hol tudnak kutatni, hol tudnak különböző fémleleteket keresni?
Hát a lelőhelyek legnagyobb része művelés alatt áll a mezőgazdasági területeken van. Éppen ezért nem olyan egyszerű a dolog, mert nagyon finom érzékeny műszerekkel dolgozunk, és ezért figyelemmel kell arra is lenni, hogy a talaj állapota olyan legyen, hogy megfelelő hatékonysággal tudjuk lejárni a területet. Ezért gazdákkal is tartjuk a kapcsolatot, egyeztetünk velük, hogy áll éppen a vetés, tehát semmiképpen károkat ne okozzunk, és gyakorlatilag meg kell találnunk azt a alkalmas pillanatot, amikor a kutatást elvégezhetjük. És azért ez úgy komoly logisztikát igényel, amit 10 lelőhelyet nézünk így évente, körülbelül annyit tudunk átvizsgálni.
A mélyszántás egyébként mennyire jelent akár előnyt, akár hátrányt? Ugye akkor legalább 1,5 méter mélységben átforgatják a földet, tehát tulajdonképpen ami a felszín közelében van, az lehet, hogy lemegy alulra.
Igen. A mélyszántás jó is, meg rossz is, tehát olyan szempontból kellemetlen, hogy egy jó ideig nem tudunk menni a műszerekkel, mert nagyon egyenetlen a talaj, levegős, meg kell várni, amíg elsimul, letömörödik a talaj. Más szempontból pedig úgymond újra keveri alapokat, tehát van olyan lelőhelyünk, amit már 4. éve kutatunk, és még mindig jönnek elő az érmék folyamatosan róla. Tehát ha élével áll egy érme, nagyon nehezen látja meg a műszer. A mélyszántást követően alulról fölkerülnek, esetleg megfordul, változik a pozíciója. Tavasszal találtunk egy elég méretes aranyérmét, egy olyan helyen, egy kicsi lelőhelyen, amit már háromszor átvizsgáltunk. Valószínűleg volt egy mélyszántás, felülre került 30 cm magasabbra, és már meg is volt.
Ugye ez a kiállítás valószínűleg nem elégszik meg azzal, hogy pusztán kincseket mutat a város lakóinak, hiszen a pénzeken keresztül nagyon szépen lehet mesélni a történelemről.
Így van, hiszen ez bemutatja, hogy milyen népek laktak itt, mivel kereskedtek, milyen pénzeket használtak, mennyire terjedt el a pénzkultúra, ugye korábban is említették, és ezen látszik is, hogy itt ez végig lakott terület volt, habár vannak tényleg, hogy említették is, több luk a történelemben, a pénzérmékben is, de látszik, hogy folyamatosan laktak itt Szarvason és környékén. Ugye ez a régészek is mondják, hogy ezek az egymásra települő települések folyamatosan megvannak, habár nem mindegyik pont Szarvason volt, hanem mellette, de mindenképp a Körös mellett, és ez mindenképp szép emléket állít az itt élőknek, akár eltűnt népeknek, akár pedig a mostaniaknak, hogy ez a terület mindig is lakott volt, és mindenkit várunk ide szeretettel.
Kiknek szánják elsősorban ezt a kiállítást, a városlakóknak, vagy pedig az ide érkező turistáknak? Egyáltalán jönnek ide turisták?
Szerencsére igen, mind a kettőjüknek szeretnénk ezt bemutatni, hiszen pont ezért kerül rá a kiállítása, a bemutatása a nyáron sor, azért, hogy minél több turista jöjjön el, hiszen a pénzérmék érdekesek, mondjuk mindenképp meglepőek az, hogy milyen picik egyébként, tehát én engem mindig megdöbbent. Láttam már sok ilyet, akár fotón, akár most ugye helyi szinten is, de mindenképp megdöbbent, hogy milyen picik ezek érmék, hogy tudták ezeket összenyomni, hogy alakították ki, hogy vágták körbe, hogy ez egy külön tudomány, hogy lehet pénzt verni, tehát a pénzverés egy külön tudomány, nem lehet csak úgy, tehát nem elég kitermelni az aranyat, az ezüstöt, a rezet, hanem meg kell alkotni ezeket a pénzérméket, ez egy külön műveltség, és ezt szeretnénk megmutatni ide a látogatóknak, hogy milyen gazdag ez a terület, és úgy, hogy nem itt bányázták, hanem mégis ide jöttek, és itt költötték el, itt rejtették el, vagy itt hagyták el ezeket a pénzérméket, tehát reméljük minél többen el fognak jönni hozzánk, szerintem ez elég nagy munka Cesznak Zsolt részéről is, illetve a segítőink részéről, hogy ezt be tudjuk mutatni a környékbelieknek.
Pénzt nem csak hivatalos úton lehet verni, mindig is létezett pénzhamisítás, itt is megjelennek hamis pénzek?
Igen, nagyon sok hamis pénz van, ha jól tudom, a római korból is vannak, de nagyon sok van például az Árpád kor végéről, vagy a török kor elejéről is, és külön pénz hamisító műhely működött itt a környéken. Ennek nagy érdekesség az, hogy itt hamisították a pénzt, tehát ugye nem hivatalosan verték, és ugyanúgy bekerült a forgalomba, de ezeket ha elkapták, akkor ugye elég rossz vége lett.
Meddig lesz látható ez a kiállítás?
Év végéig lesz látható a kiállítás, tehát augusztus 31-ig mindenképp szeretnénk megtartani, és reményeink szerint majd szeretnénk ezt folytatni jövőre is, hiszen reményük, hogy a látogatottságunk akkor lesz, hogy ezt tudjuk folytatni, illetve új elemekkel fog bővülni a kiállítás, és akkor ezt szeretnénk folytatni.
Tehát akkor kibővítik a kiállítást, nem új kiállítást rendeznek be?
Így van, ki szeretnénk bővíteni, és szeretnénk folytatni. Ugye most nyári időszakban elsősorban a turistáknak, illetve kisebb mértékben a szarvasiaknak, de a téli időszakban pedig az iskolásoknak szeretnénk bemutatót tartani, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, órákkal és ismertető anyagokkal, ismertető előadásokkal egy együtt.
Szarvason a készülő éremkiállításon Rosszik Zoltán történésszel, a Tesedik Sámuel Múzeum igazgatójával, Cesznák Zsolt régészeti asszisztenssel, a tárlat kurátorával és Vida Istvánnal, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának főosztályvezetőjével beszélgettem. Hamarosan Szegeden folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.